Utóbb 1987. május 23-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tanúim lesztek, a Római Katolikus Egyház félórája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Urunk színeváltozásának ünnepén szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunkban megemlékezünk a mai ünnep jelentőségéről.
És nem csak Jézus föltámadására utal előre, az a mi végső föltámadásunknak is elővételező jele. Ennek az átalakításnak, átalakulásnak egy elővételező, és beszédesse le Jézusnak az átváltozás vagy elváltozása a tanítványok előtt.
A 20. századi üldözött papi és szerzetesi sorsok legnagyobb kutatójának özvegyéről.
Férjemnek a kívánsága volt, hogy ezt a munkát nekem kell folytatni, akkor olyanokról írjak, akikről még a könyvben nem jelentek meg. Azért a legtöbbet írtam már a szerzetesnőkről.
A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. Urunk színeváltozásának, Jézus megdicsőülésének a helye a régi hagyomány szerint a galileai Táborhegy volt. A csoda helyszínén még az arapódítás előtt három bazilika épült. Felszentelésük napja augusztus 6-a volt. Hivatalos ünnepé harmadik Kallixtusz pápa emelte, annak emlékére, hogy Hunyadi János a keresztes hadat toborzó Kapisztrán Szent János segítségével 1456-ban felszabadította a török ostrom alól Nándorfehérvárt, az akkori Magyarország déli végvárát. A két időpont egybeesése azzal magyarázható, hogy az 1456. július 22-i győzelem híre két héttel később, épp augusztus 6-án érkezett a pápai udvarba. Puskás Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető tanára most az ünnepnek, illetve annak az evangéliumi eseménynek a jelentőségéről beszél, amikor Jézus fölment a hegyre három tanítványával a 12 közül.
Ehhez hasonló esettel elég sokszor találkozunk az evangéliumban, hogy Jézus még az apostolok a 12 köréből is kiválaszt hármat, ugye Pétert, Jakabot és Jánost, és olyan tapasztalatban részesíti őket, amely tapasztalat más tanítványoknak nem lehet osztályrésze. Ez nyilván azzal állhat összefüggés, hogy különleges küldetés szán, különleges feladatot szán ezeknek az apostoloknak, tanítványoknak. Ugye majd azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, illetve Szent Pálnak a leveleiben, hogy éppen ez a három tanítvány vagy három apostol, ők lesznek az egyháznak az oszlopai, Péter, Jakab és János, akikkel Saul a megtérése után Pál szintén találkozik Jeruzsálemben, tehát nagyon fontosnak tartotta, hogy éppen ezzel a három tanítvánnyal. Ez általában is igaz az egyházban kapott hivatásokra vagy küldetésekre, hogy ezek nem uniformizálhatók, ezek sajátos, személyre szabott feladatot jelentenek, és minél többet kap valaki, jó Istentől vagy Jézustól, minél teljesebb tapasztalat vagy sajátosabb tapasztalatban van része, annál inkább a feladatai is tágabb körül, vagy a feladatai is talán többekhez szól, vagy az egyház egész életére nézve fontosabb vagy lényegesebb. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben is erről van szó, hogy Péternek, Jánosnak és Jakabnak egyedülálló vagy különleges feladat jut osztályrészül, és ezért a tapasztalatuk is egyedülálló és sajátos, amit Jézustól kapnak ajándékba. Arról olvasunk, mint három szinoptikus evangéliumban, hogy két ószövetségi alak is megjelenik mellette, Mózes, illetve Illés. Mózes a törvényt képviseli, a Tórát, Illés pedig a prófétákat, a prófétáknak a küldetését. Ez a két ószövetségi alak tanúként jelenik meg Jézus mellett, akik már a megjelenésükkel együtt rámutatnak tulajdonképpen Jézusra, hogy ő benne, Jézus Krisztusban beteljesednek az ószövetségi jövendőlések, beteljesedik maga a Tóra is. És ráadásul mindkét alak a szenvedésnek a férfia. Ugye Mózes nagyon sokat szenved a küldetése miatt, Izraelnek, a választott népnek a kemény szívűsége miatt. Tehát óriási terheket hordoz Mózes, Illés hasonlóképpen, ugye Izabel királynő haragja elől a pusztába kell neki menekülni, pusztán azért, mert ő komolyan veszi az Egyisten meghirdetését és a megtérése való felszólítást. Ő is nagyon sokat szenved, és ez a két szenvedő ószövetségi alak rámutat Jézusra, aki a fájdalmaknak a férfia. Nagyon érdekes az, hogy Lukács evangélista megjegyzi azt, hogy amikor Mózes és Illés megjelenik Jézus mellett, miről beszélgetnek. Ugye a másik két evangélista erről nem tudósít, Lukács viszont igen. És úgy fogalmaz, hogy Jézusnak az exóduszáról, az eltávozásáról, hogy a kivonulásáról beszélgetnek. Hát ez az exódusz, ez tulajdonképpen Jézusnak a szenvedésen, a halálon, föltámadáson és a mennybe menetelen keresztül az atyához való visszatérését jelenti. Tehát a húsvéti misztériumra utal előre a transfigurációnak, a színeváltozásnak a jelenete. Az is nagyon érdekes, hogy mi a kontextusa ennek a jelenetnek, evangéliumi jelenetnek. Ugye mindegyik leírás egy időmeghatározással kezdődik. 6 nap múlva, mondja Márk evangélista, ugyanezt mondja Máté, Lukács, hogy 8 napról beszél, tehát megadnak egy időpontot. Mi az, amihez képes megadják ezt az időpontot? Ez Péter apostolnak a vallomása, amit Fülöp Cezáriája vidéken tett Jézusról. 6 nappal a vallomás elhangzása után történik a színeváltozás ezen a magas hegyen. És ugye Péter arról tett tanúságot, hogy Jézusra vonatkozóan arra kérdés, hogy ki vagy te, hogy te vagy a Krisztus, a fölkent, az Isten messiás, az élő Istennek a fia. És Jézus utána rögtön elfogadja ezt a hitvallást Péter részéről, de rögtön a szenvedéséről kezd el beszélni, hogy az ember fiával, ő vele mi fog történni, hogy át fogják majd adni, ki fogják szolgáltatni a pogányoknak, megölik, de 3. napra föltámad. Tehát a húsvétről beszél, a húsvéti titokról. Tulajdonképpen a színeváltozásnak a jelenete az ehhez a vallomáshoz kapcsolódik, de most nem Péter tesz vallomást Jézusról, hanem az atya szózata hallatszik, aki azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Az atyának ez a szózata egyrészt megerősíti Péternek a hitvallását, de most már az Isten maga, az atya, az ő atyai tekintélyével tesz a vallomást Jézusról, a fiúról. De ugyanakkor ebben a vallomásban, amikor Jézust fiúnak mondja az atya, ebben benne van az is, hogy Jézus úgy fiú, hogy mindvégig engedelmes lesz az atya akaratához, az atya üdvözítő akaratához, azaz a küldetésével vállalja azt, hogy felemészti az ő emberi létezését ez a küldetés, hogy mindvégig elmenő szeretetében az életébe fog kerülni a fiúságnak a megélése. Tehát a kontextus az egyrészt visszautalás a péteri hitvallásra, Jézusnak az első szenvedés jövendőlésére, másrészt pedig előremutatás a húsvéti eseményekre. Jézus ott a hegyen imádság közben változik el az alakja, ragyog az arca, mint a nap. Lukács ezt úgy interpretálja, hogy látták az ő dicsőségét. Tehát Jézusnak az emberi természetén, a testén átragyog, átsugárzik az ő fiúsága, hogy most az atyával való nagyon meghitt és bensőséges pillanatokat éli át az imádságban, és ez a lelki állapota tükröződik, hatát sugárzik át a testén. Tehát Jézusnak az atya tapasztalata az felülmúlja Mózesét és Illését, de azért jelenik meg Mózes és Illés mellette, mert az Ószövetségben ők azok ketten, akiknek a legmagasabb rendű Isten tapasztalatban volt részük. Ugye láttuk a jelenetből azt, hogy maguk a tanítványok sem értik pontosan, hogy mi is a jelentősége mindennek, ami itt történik. Valamit megsejtenek, de pontosan nem tudják, hogy mi az, amivel találkoztak. Ennek az egész tapasztalatnak a teljes jelentés mélysége és értelme az majd csak visszafelé tekintve tárul fel a kereszt megtapasztalása és a föltámadott Krisztussal való találkozásnak a tapasztalata felől. Addig csak félreértésre adott volna okot. Az egész tulajdonképpen Márk evangéliumának, de mondhatjuk azt, hogy a másik kettő szinoptikus evangéliumnak is, ez egy alapüzenete, hogy Jézusnak a hatalmát a gyógyításain, a csodatételein keresztül, a bőstanításán keresztül meg lehet tapasztalni, és ezen keresztül meg lehet tapasztalni azt, hogy kicsoda Jézus, de hogy valójában ki ő, ezt csak a húsvétban lehet megtapasztalni. És hogy valójában ki ő, csak húsvét után lehet felelősen a szó teljes értelmében hirdetni. Több üzenete is van. Az egyik üzenet, hogy Jézus fölkészíti a tanítványokat, hogy a húsvéti misztériumra. Miért éppen azt a hármat választotta ki? Ugyanezt a hármat választja ki majd arra, hogy az olajfák hegyen, a Getsemáni kertben tanúi legyenek az ő vérrel verejtékezésének. Tehát a szenvedés elviselésére akarja őket ezzel felkészíteni, meg akarja erősíteni ezeket a tanítványokat, hogy majd el tudják hordozni, el tudják viselni azt a megbotránkoztatást kiváltó pasiót, amiben Jézusnak része lesz. Tehát a felkészítésnek fontos állomása, és azt gondolom, azt az üzenetet hordozza számunkra is, hogy Isten mindig fölkészít bennünket. Ha valamit kér tőlünk, meghív bennünket, ad egy sajátos küldetést, próbatételt ad az életünkbe, megengedi azt, hogy szenvedések érjenek bennünket, akkor ez nem úgy hirtelen szokott történni, hanem ennek vannak bizonyos előkészítő lépései az Úr részéről. Próbál bennünket erre fölkészíteni, csak sokszor nem érzékeljük ezeket az elővételező jeleket, vagy ezeket a fölkészítéseket. Tehát ez az egyik üzenete, azt gondolom. A másik üzenete az pedig a föltámadása irányultsága ennek az eseménynek, amiről már beszéltünk korábban, és nem csak Jézus föltámadására utal előre, hogy ami most részlegesen és teljesen be nem fogadható módon, de mégis elővételezve megjelenik Jézusnak abból a végső dicsőségéből, az a mi végső föltámadásunknak is elővételező jele. A Filippi levél 3. fejezetében Szent Pál apostol beszél többek között erről, hogy amikor a mi nagy üdvözítőnk Jézus Krisztus megjelenik, akkor majd átalakítja a mi gyenge emberi testünket, és hasonlóvá teszi az ő megdicsőült testéhez. Ez az átalakítja az ő isteni hatalmával a mi gyenge testünket. Ennek az átalakításnak, átalakulásnak egy elővételező és beszédes jele Jézusnak az átváltozás vagy elváltozása a tanítványok előtt.
Puskás Attila tanszékvezető egyetemi tanárt hallották a mai ünnep Urunk színeváltozásának jelentőségéről. Tényi Varga Károly kutató, tényfeltáró, adatközlő tevékenysége 2012-ben posztumusz Magyar Örökségdíjban részesült. A beszélgetés a Mesterrel című imakönyv fordítója és szerkesztője, valamint a 20. századi vértanúk és hitvallók kutatója feleségével utazta be a Kárpát-medencét a 80-as években, sokat kockáztatva, hogy a történelmi Magyarország magyar határokon kívülre került területein is adatokat gyűjtsön az üldöztetést szenvedett egyháziakról. Halála után özvegye Varga Borbála gondozta a hatalmas szellemi hagyatékot. Legépelte a Magnószallagra felvett számtalan interjút, de rendszeresen jelentek meg önálló publikációi is. Hetényi Varga Károlyné július 27-én hunyt el 94 éves korában. Temetése a mai napon van Hosszú Hetényben. Emlékére hallhatnak most egy vele készített interjút, melyet a Magyar Örökség díjátadó után készítettem.
Az életének a korai időszakára kell visszakerülnünk, amikor a férjem 10 éves korában hajnal 5 órakor kelt, hogy vonatot elérje, és vonattal utazott be naponta Pécsre, a Pius gimnáziumba. És már ott is megalázás volt neki az, hogy fáradtan sokszor sáros vizes cipővel beült, ugye mondhatom is az úri gyerekek között, mert legtöbbször ugye a Pécset a városba, és ott is sokszor úgy hátrányos helyzetbe érezte magát. Aztán később, mikor végzett a főiskolán, akkor nem akartak neki oklevelet adni, mert korábban Zalaegerszegen volt gyakorló pedagógus, tanár az utolsó évben, és az osztályát kirándulni vitte Kőszegre. És ott bementek a Jézus Szíve templomba, éppen útfelmutatás volt, és letérdelt. És hát ez ugye a fölötteseinek a fülébe került, és hát abban az időben ez 56 tavaszán volt. Nem akartak neki, hogy oklevelet kapjon, tehát, hogy tanár lehessen. És akkor ott is, hát ez nagyon megalázás volt neki, mert ugye ő neki a szíve lelkát azért lett tanár, mert a hivatásnak érezte. És ott is egy jószívű tanárnak köszönheti tanárnőnek, hogy tanár lehetett. Aztán hát ugye, amikor a Gombon kezdett tanítani 1957-ben, és 67-ben volt, amikor letartóztatták őt, az iskolába jöttek az ávósok, letartóztatták, nálunk házkutatás volt, tiltott sajtótermékterjesztés címén elítélték.
Mi volt ez pontosan, amit kerestek nála?
Hát ilyenkor mindent keresnek, de hát volt például a Beszélgetés a Mesterre című könyvnek a magyar fordítása, és az Inge Solnak a Fehér Rózsa című regény, ami a hitleri fasizmus ellen lázadó fiatalokról szólt, és hát könyveket meg leveleket vittek el még, ami hát olyan volt, hogy sértette az akkori szellemet. Aztán a betegségére hivatkozva fölmentették, mert azt nem mondtam közben, hogy ő 57-ben a szanatóriumba került, a Korányi szanatóriumba, ott a jobboldali féltüdejét eltávolították, tulajdonképpen ott ismerkedtünk meg, és ebből 1960-ban házasság lett.
67-ben kezdte el akkor tulajdonképpen a kutató munkáját?
67-ben, akkor egy évig még taníthatott, és 68-ban pedig ajánlották neki, hogy vegye igénybe a rokkantsági nyugdíját, mert nem tartanak igényt az ő munkájára. Tehát ez volt egy borzalmas megaláztatás neki, mert nagyon szerette tanítani, és szerette a gyerekeket. Mint nyugdíjas, már utazhatott külföldre, és egy társas utazás alkalmából Buchenwaldba, a koncentrációs táborba jártak, és ott látta egy képkiállításon, hogy papok is vannak kiállítva. És a tanártársai korábban gyakran mondták neki, hogy a te egyházad kiszolgálta a fasizmust, és ő ezt bántotta mindig, és akkor fölötlött benne, hogy biztos Magyarországon is voltak papok, akiket üldöztek valamiért, biztos voltak olyan, akik valamit tettek a fasizmus ellen, vagy hát a kommunizmus ellen is. Érdeklődött, és az Ulantal volt az első, akit megtalált, aki Baranya Szentgyörgyön volt plébános. Ő kim volt Franciaországban, először Lille-ben, utána Párizsban volt a magyarok lelkésze. És hogy megmentse ottan, hát többnyire zsidókat, meg másokat is, akiket el akartak hurcolni. És ő hazajött Magyarországra, Franciaországból, és kicsempészett dokumentumokat azoknak, hogy ne hurcolják el őket. Akkor őt megírta az Újemberbe, a Vigiliába is megírta, és akkor jöttek a levelek, hogy én is tudok, én is voltam börtönben, és akkor később aztán írt egy rövid fölhívást, hogy aki tud olyanok, hogy börtönben voltak, vagy voltak, akkor küldjenek dokumentumokat. És akkor gyűlt a dokumentum, és ahogy ő vallotta, hogy a téma fogjává váltam.
Hát valóban, elnézve itt a képeket, hát egy egész szoba teljes fala, fél könyvtárnyi dokumentuma, sok-sok dosszé, de mind precízen felcímkézve, és ahogy zsongoratjától hallottuk, 2050 az a lélek, akikről írt.
Igen, és még vissza van, hogy 100 körül, 100 valamennyi van még a férfi szerzetesében, a férjem halála miatt már azt nem tudta megírni, és a szerzetesnők, amikor olyan 150 szeretetesnő van. Férjemnek a kívánsága volt, hogy ezt a munkát nekem kell folytatni, és a Keresztény Életnek a főszerkesztője azt javasolta, hogy akkor olyanokról írjak, akikről még a könyvben nem jelentek meg. Azért a legtöbbet írtam már a szeretetesnőkről, meg most a 7 boldog avatandó ferences van, akiket üldöztek az igazságért, mint ahogy a könyv címe is, és az egész eseteknek a címe. Még a kis szaléz van vissza a 7.
Mit jelent az ön számára ez a Magyar Örökségdíj?
Hát nem is tudom kifejezni, mert egy olyan csodálatos elismerésnek tartom azt, hogy ennyire értékelik ezt a munkát valahol, mert hát meg kell mondanom őszintén, hogy egyház nem nagyon szívesen fogadta, nem is engedték, hogy a 80-as évek elején még nem kutathatott egyházi levéltárakban sem. Úgyhogy ezt meg kell említenem, hogy a Várszégi Asztik, ő is nagyon értékeli a férjem munkáját. Ő volt akkor segédpüspök Esztergomban, és ő intézte el, hogy a férjem oda mehessen a levéltárba kutatni. Úgyhogy nehezen nyíltak meg az ajtók a kutatás előtt, és azt is el kell mondanom, amikor 80-as évek elején már készen volt ez, akiket üldöztek az igazságért című könyvnek a kéziratával, és jelezte a püspököknek, hogy ezen a témán dolgozik, egy könyvre való anyag összegyűlt, és hát szeretné kiadatni, és hát kérne segítséget a kiadásra. És hát megvannak ezek a válaszlevelek, arra hivatkoztak, hogy ez még nem időszerű ez a téma, tehát 80-as évek elején még nem időszerű. Aztán végül a pécsi püspök, a cserháti püspök úr adott 20 000 forintot a kiadásra, és az Bizlászló, az Eklézsia kiadóban ő vállalta, hogy kiadta, akkor 1985-ben.
Akkor most úgy érzi, hogy Éltó helyére került az ő szellemi örökség, illetve az egész életműve?
Hát ezt mondhatom azt, hogy ez egy tökéletes elismerés volt. Az, hogy az ő munkája bekerül a Magyar Örökségbe, és bekerül a neve az aranykönyvbe, ennél nagyobb elismerést nem tudok.
Közelmúltban elhunyt Hetényi Varga Károlynéval, a 20. századi üldözött papi és szerzetesi sorsok legnagyobb kutatójának özvegyével egy 2012-ben a Magyar Örökség díjátadó után készített interjúval emlékeztünk. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Alpeg Gergely káplán fűzi gondolatait.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor a kenyérszaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsájtja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a 4. körváltás idején Jézus elindult feléjük a vízszínén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak, de Jézus azonnal megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen. Ő azt mondta, jöjj! Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vizen, és ment Jézus felé, de az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott, ments meg, Uram! Jézus azonban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá, te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban lévők pedig leborultak előtte, és így szóltak: Te valóban az Isten fia vagy. Ezek az evangélium igéi.
Központi témája, üzenete a mai evangéliumnak az a viharban levésnek a megváltozása, vagy megbékélés Istenben. Onnan indulunk, hogy Jézus beleparancsolja a bárkába a tanítványokat, és elküldi őket ebben az éjszakában, hogy ott legyenek a tengerbe. Mintha maga Jézus lenne, aki ezt a vihart okozná számukra, vagy ő küldené őket egyenesen ebbe a viharba. Vannak olyan viharok a mi életünkben, amelyeket nem tudunk megmagyarázni, hogy mi lennénk az okozói annak a háborgó tengernek, ami körülvesz. Van, amikor tehetünk róla, de vannak olyan helyzetek, amikor ez megmagyarázhatatlan, és vannak olyan viharok, amelyeket nem a hibáink okoznak. Ez egyfajta engedelmesség, hogy mennyire állunk bele a dolgokba, mennyire hallgatjuk meg Jézusnak ezt a parancsát, és van úgy, hogy ő az, aki kicsit belevezet bennünket egy-egy ilyen éjszakába, amikor kicsit meg kell élnünk ennek a hajónak a különböző próbáit. És ezekben a helyzetekben Jézus beküld bennünket a bárkába, de ő nincs jelen először is, hanem ő külön van és imádkozik a hegyen, vagyis egyedül kell küzdeni, úgy, ahogy a tanítványoknak. A legfájdalmasabb tapasztalat ez a hiány, hogy amikor vihar van, és ott vagyunk ebben a kietlen helyzetben, akkor nem találjuk Istent. Keressük, de valami módon nincs jelen. Hallgat, és nem tudjuk, hogy hol van. Keressük őt, és megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy átvészeljük ezeket a napokat. Az éjszaka őrváltás az hajnal előtt történik, tulajdonképpen a legsötétebb órában, amikor minden nehéz, amikor semmit nem látni, és egyre nagyobbak a hullámok. Ilyenkor van az, hogy az ember nagyon várakozik, mint ahogy ezek a tanítványok is az őrváltásnál vártak, hogy hát ha vége lesz hamarosan ennek az éjszakának. A vihar az nem szűnik meg. Viszont van egy nagyon érdekes pont, hogy ebben a sötétségben maga Jézus az, aki elkezd a vízen járni. Nem megkerüli, vagy nem kikerüli a vihart először, hanem ő elkezd rajta járni. Vagyis ezzel bebizonyítja, hogy ő az, aki rajta uralkodik. Hogy képes arra, hogy e fölött is megállt parancsoljon, vagy megszüntesse. Igen, ez lesz a végkifejlet, hogy minden helyre kerül, de egyelőre még ő úgy van ott, a tanítványok pedig azt látják ebből, hogy ez egy kísérlet. Vagyis átmegy ezen a háborgáson, átmegy a körülményeken, és el akar érni hozzánk, vagy közeledik felénk. És ez a nagy mondata Jézusnak, hogy én vagyok. Egyrészt önkinyilatkoztatás, másrészt pedig egy óriási jelenlétet közöl ezzel, hogy itt vagyok, veletek vagyok, nincs okotok a félelemre. Péter, ő érdekes, hogy nem a vízen jár. Első hallásra ezt gondoljuk. Péter megpróbál mindent bevetni az önmaga kis egyszerűségével, de valami módon mást vár tőle Jézus, vagy többet várna el. És nem tudom, hogy mi miatt süllyed el végül, azt szoktuk mondani, hogy Péternek nem volt elég hite. Nem azért, mert gyenge, hanem egyszerűen valami megbotlik bennem. Ezt érezhetjük mi is sokszor, hogy így radikálisak vagyunk különböző megnyilvánulásainkban, hogy persze, Uram, mindent megteszek érted meg, én megyek feléd azonnal, de azért vigyáznunk kell, hogy ne legyünk túlságosan elbizakodottak. Krisztus fontosabb ennél. És ezt kell észrevennünk, és ezt veszi észre Péter is, hogy végül ő lesz az, aki kimenti Pétert a tengerből, és rájön arra a tanítványok közössége is, és rájön arra végül Péter is, meg talán mi is mindannyian, hogy egyedül Jézus lesz az, aki ezen az egész helyzeten, amiben benne vagyunk, ami körülöttünk kering, azon ő fog tudni valami módon segíteni.
Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse, Varga László atya, valamint szerkesztőtársam, Gőbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2020.